Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Máté Szilviával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona intézményének vezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban, a stúdiónkban, illetve hát a vonal túlsó végén most dr. Máté Szilviát, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona intézményének vezetője. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök.
Kedves Szilvia, hát valójában az életéről, hitéről, hivatásáról beszélgetünk. Hogyan és mikor döntött úgy, hogy ilyen hivatás fele indul?
Mindenképpen a gyerekkoromból hozom. A kolléganőm szerint a nyolcágú kereszttel a homlokomon születtem. Én azt gondolom, hogy miután édesapám falun volt állatorvos, és falun nőttem fel, ezért már ott megmutatkozott, hogy a falusi magányos nénikénél találtak meg, ha egyébként nem voltam meg. És van, akivel sütöttünk, főztünk, van, akivel vartunk, de mindenképpen már ez ott megmutatkozott, hogy valahogy az elesetteket vagy a magányosokat egy kicsit úgy szeretem is tápolni. Aztán kicsit másfelé indult az életem, és ugye nincsenek véletlenek, és tényleg valóban nincsenek, mert a főiskolára való nem nyert felvételim, utána vendéglátásba mentem dolgozni, ami egyébként nagyon jó emberismeretet ad, azt gondolom, és miután aztán gyereket szültem, és tehát férhez mentem, gyereket szültem, és közben volt egy gerincműtétem, ezért a vendéglátást el kellett hagyni, és onnét egyenes út vezetett a szociális szférába, úgy, hogy mellesleg megkerestek, hogy van egy ilyen munkakör, és akkor én azt gondoltam, hogy próbáljuk meg, és ott én hivatásos gondnokként kezdtem el a tevékenységemet.
A mindennapjaiban hogyan érintkezik a fogyatékkal élő emberekkel?
Hát a mindennapokban a világ legjobb dolga itt dolgozni. Én azt gondolom, hogy egy intézmény, ahol mi olyan embereket gondozunk, nevelünk, segítünk, támogatunk, szeretünk, akik valamilyen módon a társadalomnak nem az elfogadott rétegét képezik, az egy hatalmas nagy dolog, mert ők olyan szeretetet adnak, és olyan odafigyelést kívánnak, hogy és az érintkezésben, akár a testi kontaktusban megmutatkozik ez, ők szeretik az ölelést, amit ugye egyre több ember kevésbé ért meg, de ők szeretik az érintést, az ölelést, a szeretetet kimutatni, kimondani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én a világ legboldogabb embere lehetek, hogy egy olyan intézményben dolgozom, ahol 35 nagyon különböző, nagyon-nagyon helyes felnőtt, de értelmi fogyatékos, illetve autista emberrel dolgozhatok.
A személyes hitében hogyan erősíti meg a hivatása?
Mindenképpen azt gondolom, hogy a gondviselés, miután ez a házunk neve, hogy Gondviselés Háza, a gondviselés velem van egész életemben, mert mindig oda irányít, és valószínű, hogy a gondviselés mögött ugye a Jóisten van, hogy oda irányít, ahol nekem helyem, dolgom van. És a személyes életemben ezt úgy élem meg, hogy megtanítom, vagy megtaníthatom, vagy megmutathatom legalábbis a környezetemnek azt, hogy ezek az emberek szerethetők, hogy ezeket az embereket nem kikerülni kell, hanem támogatni. Nem csak értelmi fogyatékosokkal dolgozom, hanem a hivatásos gondnoki tevékenységemet, amit még mindig csinálok az intézményvezetés mellett, 18 éve pszichiátriai betegekkel is dolgozom, akiket valóban a perifériára sodródott rétegnek tartanak. Én őket is emberszámba veszem, és nekem ez a hitvallásom, hogy muszáj megmutatni az embereknek azt, hogy ők igenis ugyanúgy emberek, csak valami apró problémával, defektel, mássággal működnek. Én úgy gondolom, hogy az a fajta hitvallás, amit én követek, hogy őket lehet szeretni és támogatni kell, az az én magánéletemben is megmutatkozik. Én nekem, tehát nem igazán lehet ezt különvenni a kettőt egymástól, hiszen végigmegyek egy kisváros utcáján, ez egy keszthely, egy 20 000-es város. Végigmegyek az utcán, nem tudom kikerülni, és nem is akarom természetesen azokat az embereket, akik hozzám valamilyen módon kötődnek. Akár azért, mert segítem, akár azért, mert a munkámhoz tartozik ugyan, de ez nekem nem munka. Ez tudom, hogy közhely, de ez valóban a hivatás, és valahol a szerelem. Mert hogy ez csak úgy lehet, ez nincs finanszírozva, nincs megfizetve, nem is lehet ezt a dolgot megfizetni. Ez vagy jön az ember valóban nagy szeretettel csinálja, vagy nem. És nekem ez megadatott. Én azt gondolom, hogy hatalmas nagy dolog, hogy úgy születtem, hogy én ilyen segítő ember vagyok.
Egy pár szóval ugye rátértünk már a hozott értékekre, a gyerekkorára. Ezen túl hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára?
Hát én mindenkinek azt kívánom, hogy olyan gyerekkora legyen, mint az enyém. Egy nagyon, nagyon szép lelkű házaspár második gyermekeként születtem. Ők 44 évet éltek együtt egy nagyon szép szimbiózisban. A édesapám halálával ért ez véget 10 évvel ezelőtt. Ő állatorvosként végzett, de hadiárvaként nőtt fel, és ez valószínűleg vitte abba az irányba, hogy az emberség, a szép lelkűség, a jó indulat az ott legyen benne. És hát olyan komoly útravalókkal bocsátott az utamra, hogy a mosoly és a jó szó ingyen van, alkalmazd. Hogy falun éltünk, és 5 faluja volt, és akkor azt mondta, hogy te nem biztos, hogy mindenkit ismersz, de téged mindenki ismer, tehát tessék köszönni, úgyhogy engem a mai napig nem lehet megelőzni köszönésben. Tehát olyan szeretetet, olyan jó érzést kaptam én az életben, a gyerekkoromban, a szüleimtől, műveltségben, intelligenciában, odafigyelésben, szeretetben, még azt is mondhatom, hogy a jó módban is, hogy ezért valóban összeteltem a két kezem. És én próbálom ugyanezt a szép lelkűséget továbbadni az én saját gyerekeimnek, akik most már 14 és 20 évesek, két fiú gyermek.
Hogyha a hitéletének állomásairól kérdezem, hogy emlékszik vissza, hogyan mélyült el a hite?
Ugye én egy, hát akkor éltem még, amikor egy más kor volt. A fiatalságom, én 50 éves vagyok, tehát az ilyen 10 és 20 éves korom eleje, az abszolút a szocializmusra tehető, amikor hát nem volt divat, vagy nem volt ildomos hitéletet élni. Ennek ellenére az ember a belső értékeiben, a belső gondolataiban vitte ezt, és természetesen próbálta segíteni már akkor azokat az embereket, azokat, akik a környezetemben vannak, azzal a gondolattal, hogy a hit fontos, hogy valami fentről irányítja a sorsunkat, de mégis az, hogy a keretet kapott életünkben mi mit hogyan teszünk, az rettentő fontos és elvárható. És hát próbálok ennek megfelelően élni, és próbálom a környezetemet is erre biztatni. Én nem vagyok, megmondom őszintén, nem vagyok kimondottan templomba járó ember. Sokszor érzem azt, hogy bevonz a templom, vagy bevonz egy mise, vagy egyáltalán a templomok vonzanak, de maga ez a nagyon rendszeres, vallásos, vagy keretek között lévő vallásos élet, ez nem az enyém. én sokkal inkább a magamban és a saját érzéseimmel tudom az Isten hitemet megélni.
Melyik az a szentírási idézet, amit most megosztaná a hallgatókkal?
Péter 5. könyve, Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. És ezt azért választottam, mert én 42 évesen kezdtem el a jogi egyetemre járni, akkor éreztem azt, hogy eljött az idő, és ez nekem hiányzik az életemből. És ahogy haladtam előre, mindenki mondta, hogy büszke lehetsz magadra, és valahogy bennem sokkal inkább egy nagyon nagy fokú alázat volt ezzel kapcsolatban, és amikor megszereztem a jogi diplomát 2 évvel ezelőtt, és ott kezet fogtak velem 5-en a doktorok, a dékán és a fontos emberek, és azt mondták, hogy doktorrá fogadom, akkor nekem az volt az érzésem, hogy egy olyan dolgot tettem le az asztalra, amit bátran ajánlhatok bárkinek, bárki után nem csinálhatja, de ez nem büszkeséget kell, hogy hozzon, hanem sokkal inkább alázatot mindenkivel szembe, aki engem ezen az úton támogatott, elviselte, hogy én tanulni járok felnőtt léttel, a gyerekeim, az édesanyám, aki nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy akár még a tanulásban magában is, hogy kikérdezte, hogy fölmondhattam, hogy ült velem napokat az államvizsgák előtt, és segített ezen az úton. Úgyhogy én azt gondolom, és mindenkit arra biztatok, hogy az alázat az sokkal nagyobb erő, mint az, hogy valaki büszke legyen magára.
Tudná példát mondani most a mindennapi életéből, a jelenlegi hivatásából, mikor tudott igazán segíteni valakinek?
Ugye 18 éve én hivatásos gondnok vagyok, ami valóban a perifériára szorult emberek támogatásával van, mutatkozik meg. És ott igazán vannak példák arra, hogy az ember mit tud tenni. Volt ember, aki például annyira paranoid volt, hogy nem fogadott el senkitől ételt. Meghaltak a szülei, hagytak rá vagyont, de nem hagytak pénzt. Nem 50 év fölötti létében nem volt bevétele, nem volt munkája, nem hagyta el a házat. Csöves kukoricán élt konkrétan, és napokig már nem látták a szomszédok, amikor én tulajdonképpen az orvossal és a mentősökkel együttműködve hát rátörtük az ajtót, és elvitettem a pszichiátriára. Nem nagyon akart menni, tehát karhatalmat kellett alkalmaznunk, viszont ez azért volt rettentő fontos dolog, mert ő akkor ott gyógyszereket kapott, és a mai napig úgy érzi, hogy én az ő életét mentettem meg. Vagy például komplett család van, akik doktorán van a nevük előtt, és mégis úgy jártak, hogy valahogy a perifériára szorultak, és kompletten a család élt olyan állati körülmények között, amiből muszáj volt őket kimentenem, és most már ott tartunk, hogy egyikük sajnos a menet közben a koránál fogva meghalt, de a másikuk bekerült egy intézménybe, egy idősek otthonába, ahol neki örökké helye lesz. Tehát én ilyen dolgokat teszek, vagy elintézek olyan dolgot, amit azt gondolná az ember, hogy apróság, de mondjuk élelmiszercsomagokat osztunk 75-öt egy nap, mert átvettük az önkéntes csoportunktól, a máltai önkéntes csoporttól az élelmiszerbankot erre a pár hónapra, amióta így a Covid van, és a Tesco-ból kapjuk, nem tudom, hogy ezt elmondhatom, mert mindegy, egy hipermarketből kapjuk naponta előző napi élelmiszert, 75 csomagot gyártunk le naponta, és fel kellett kutatni azokat az embereket, akik esetlegesen nem mernek maguk szólni, de ezzel a kis élelmiszercsomaggal minden nap tudjuk segíteni a létüket.
Hogyan látja a jelenlegi diákokat, fiatalokat, milyen hozzáállás kellene ahhoz, hogy többen helyezkedjenek el valamiféle segítő szakmában?
Én mindig azt mondom, hogy ez elsősorban habitus kérdése, hogy van-e ő bennük a vele születetten egy olyan iránymutatás, amivel a segítő szakmát válasszák. A másik ilyen gondolatom, hogy nagyon-nagyon kell, hogy a szülőtől mit hoz. Ha a szülőtől azt hozza, hogy jaj, kerüljük ki, jaj, de szerencsétlen, jaj, de szörnyű, jaj, de, és ne nézz oda, akkor logikus, hogy nem fogja megtanulni a fiatal sem, vagy nem tudja megélni azt, ami benne van, hiszen a szülő, aki a példa, nem azt mutatja. Viszont én azt látom, hogy rettentő sokat számítanak a pedagógusok ebben a kérdésben. Van itt Keszthelyen például a Premontrai Szakgimnázium, ahol nagyon szép lelkű, nagyon-nagyon jól működő pedagógusok vannak. Persze nem csak ők, hát sok iskola van, csak őket azért emelem ki, mert bármikor kitalálok valamit, bármikor rendezvény van, bármikor segítség kell, ők biztos, hogy azonnal ugranak, és arra tanítják a diákjaikat, hogy a segítő szakmában igenis az a feladat, hogy megtaláljuk elsősorban a hangot azokkal az emberekkel, akik elesettek, akik a periférián vannak, akiket egyébként mások nagy évben kikerülnek. És azt látom, hogy egyre több fiatal mer ebben a bizonyos X-ben, az iskolai közösségi szolgálatban megkeresni bennünket, és eljönni, és segíteni nekünk. Tehát a segíteni igazán nem azzal segítünk, hogy kiakasztunk egy téli kabátot mondjuk a gyűjtőhelyre, vagy nem azzal segítünk, hogy rongyokat viszünk oda. Sokkal inkább elsősorban azzal segítünk, tehát nem a kézzelfogható materiális dolgokkal segítünk, hanem elsősorban azzal, hogy megszólítjuk őket, hogy embernek látjuk őket, hogy emberi mi voltukban próbálunk segíteni azon, hogy túl tudjanak élni. És aztán utána természetesen bár már megmondják, amikor bizalmukba fogadtak bennünket, akár meg is mondják, hogy mire van szükség. De nem szabad oda menni sehova azzal, hogy hoztam magának ezt vagy azt, mert először meg kell kérdezni, hogy elfogadja-e. És ezeket a dolgokat csak mi felnőttek, és csak mi szociális munkások, vagy szociális szférában dolgozók, vagy ilyen lelkületű emberek tudjuk megmutatni a fiataloknak, hogy nem lerohanunk, nem rátámadunk, nem oda vágunk egy zsemlét, és akkor azzal azt hiszük, hogy segítettünk, hanem elsősorban kommunikálunk.
Tehát a Mária Rádió jelentőségét Keszthelyen hogyan látja?
Én azt gondolom, hogy miután Keszthelyen ugye két katolikus templom is van, van református, illetve evangélikus gyülekezet is, és nagyon sok a hittel élő ember. Nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan rádió, ahol valóban a hit élet fontosságát erősítjük, és emellett pedig olyan embereket szólaltatunk meg, akik arról beszélnek, ami a valóság, és ami megtörténik, és olyan embereket emelünk ki esetleg, hogy akik nem a mindennapokban, és akikről nem a mindennapokban beszélünk, mert szinte tabu sok embernek arról beszélni, hogy valaki más. Teljesen mindegy, hogy miben más, de más. Akár identitásában, akár betegségében, akár mozgásában. Teljesen mindegy, hogy miben más, de hogy az, aki más, azt nehezen fogadjuk el. És ezt ők érzik, értik. És megérzik. És hogyha esetleg egy ilyen rádió, ami valóban azokhoz szól, és azok hallgatják, akik amúgy is segítenek, de megértetjük, vagy megmutatjuk azt, hogy ezek az emberek, ezek ugyanúgy érző lelkek, akkor ők maguk is elhiszik, hogy ők igenis a társadalom tagjai, teljesen, és attól, hogy bármilyen deformitással, bármilyen mássággal élnek, attól ők még szerethető és elfogadható emberek, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen rádiónak ez hatalmas ereje, hogy ezeknek az embereknek segítsen ebben.
Hogyan buzdítana valakit, hogy érdemes a Mária Rádiós önkéntesi csapatba szolgálni?
Hát azt gondolom, hogy mindenképpen azzal, hogy a Mária Rádió Istent hozza közelebb hozzánk, és azokat az embereket, akik valamilyen módon Istenben élnek, és azokat az embereket, akik többet tesznek, vagy más tesznek az elesettekért a segítő szakmában, hiszen azt hozzák elő, és ha jól tudom, akkor főleg azokat az embereket találták meg Keszthelyen is, akik valamilyen közösségben a segítő szolgálatért tevékenykednek. És a rádió mindenképpen eljut nagyon-nagyon sok helyre, és nagyon-nagyon sok hang, vagy nagyon-nagyon sok fülhöz, és ez egy rettentő fontos dolog, hogy aki szeretne segíteni, és aki támogatja ezeket az értékeket, az itt lehet bizony önkéntes, és segítheti azt a munkát, amit önök 30 éve, illetve 15 éve Magyarországon elkezdtek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
Dr. Máté Szilviával, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által működtetett Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona intézményének vezetőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu